Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Urunk, kérünk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai istentiszteleten, és forduljunk együtt a mi Urunkhoz a 135. Zsoltár első versének éneklésével. A 135. Zsoltár első versét énekeljük így fennállva. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljunk helyet, testvérek, és fogadjuk szeretettel Szabó Sándor nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, aki igével és egy idézettel köszönti a gyülekezetet.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket Isten igéjével, miközben köszöntelek benneteket ezzel az igével, nem tudjuk elfelejteni, hogy nem csak a gyerekek járnak iskolába, hanem mi is az Isten iskolájába. No, mit is kell nekünk az Isten iskolájában tennünk? Segítség! Mivel tehát már elfogadtátok a Krisztust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Kolossé beliekhez írt levél 2:6-7, és Zinzendorfnak, illetve Calvin Jánosnak a tanítását idézem. Jézus szeretete megmutatja, hogyan élhetek szentül, és hogy miként növekedhetek a szeretetben napról napra. Calvin János ezt mondja, teljes reménységünkkel ő benne fogódzunk meg, és nyugodjunk meg. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Folytassuk énekszóban a mi istentiszteletünket a 630. dicsérettel. Ez a régi énekeskönyvben a 468-as, tehát 630 vagy 468, az első négy versét énekeljük, imádkozzuk. Zengd Jézus nevét, zengd világ! Felállva fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének első 12 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg, amint szólít és tanít minket a cselekedetek könyve 4. fejezetének első 12 verséből. Így szól Isten igéje. Amíg beszéltek a néphez, tudnék Péter és János, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett az a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben, így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, köszönjük, hogy megkerestél. Köszönjük, hogy ezt a délelőttöt is úgy rendezted, hogy itt lehessünk a hajlékodban, a házadban, hogy halljunk téged, hogy figyeljünk rád, hogy megköszönjük az elmúlt hét minden ajándékait, áldásait, eléd boruljunk őszintén bűneinkkel, és belé kapaszkodjunk a te ingyenvaló kegyelmedbe, amit az Úr Jézus Krisztus váltott meg nekünk. Dicsérünk és áldunk téged, mert méltó vagy, hogy imádjunk. Hogy imádjunk a teremtésért, a természetért. Imádjunk a gondviselésért, amelyből nap mint nap élünk. Imádjunk a Golgotai keresztért, ahol megváltottál minket bűneink átkától. Imádjunk a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki közben járunk lett, aki összeköti a mennyet a földdel, és imádunk téged a te áldott szent lelkedért, aki által itt vagy most is közöttünk, aki élővé teszi a szót, átformálja az egyszerű emberi beszédet, hogy igét halljunk, hogy lelki kenyérhez jussunk, hogy előbbre jussunk a hitben, a szeretetben, az engedelmességben. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, áld és szenteld meg ezt az Isten tiszteletet elejétől végig, minden apró részletében, minden elhangzó énekben, imádságban, igehirdetésben, köszöntésben. Te adj vigaszt a gyászolóknak, te adj erőt a megfáradtaknak, te adj útbaigazítást a tévelygőknek, az elbizonytalanodó embernek. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt, hallgass meg, áldj meg, és ajándékozz meg minket szent jelenléteddel. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 718. dicséretünk első versét énekeljük. 718, ez a régiben 276-os számmal szerepelt, az új énekeskönyvünk 718. dicséretének első versét énekeljük, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 12. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk az igét, az ige iránti tiszteletünk jeleként, a cselekedetek könyve 4. részének 12. verséből, ahonnan így szól hozzánk. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Nagyszerű örömhír járja be a korabeli Jeruzsálemet, testvéreim. Egy születésétől fogva béna, bokájában, lábában elsorvadt ember egyszer csak fölpattan és járni kezd. Hihetetlen, és mégis a szem és fül tanúk ott vannak, akik látják őt, hallják, és látják, amint szögdécsel, pedig addig csak koldulva feküdt, ült, ahogy tudott szegény, ott a templom ékes kapujának nevezett bejáratánál. Óriási örömhír. Valaki egy születése óta béna, felkel és jár. És mindez két egyszerű tanítvány imádságára történik. Nincs semmiféle úgymond hókusz-pókusz, nincs orvosi kezelés sem, vagy emberi beavatkozás. Péter és János rá néznek, amink van, azt adjuk neked a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj, és felkel és jár. És valami isteni csoda szó szerint az ő elsorvadt lábait és bokáját megerősíti, olyan módon átformálja, megújítja, mintha soha semmi baja nem lett volna. Jó hír. Kellenek ezek a jó hírek, testvérek. Kellenek ma is, nem? Annyi rossz van, most csak nagyon kicsit idézek, éppen egy statisztika került elém, csak hogy lássuk, hogy haladunk és úgymond fogyunk. Tavaly 136 ezer ember hunyt el Magyarországon. Élve született 88 ezer. Ez a két szám is eléggé ijesztő így egymás mellett, de van még egy 22 ezer esett áldozatul az anyamében. 22 ezer abortusz történt. Na, ennyit erről, hogy egy pici rossz hír is legyen, de a jó hírre vágyunk ezen a területen is, de most nem ez a témánk. És az a megdöbbentő mégis, hogy az ókori ember is a jó hírre vágyott, és ott is rengeteg baj és probléma volt a korabeli Izraelben, és az egész római birodalomban, de a nagy tanács tagjai, a papok, ez a katonai parancsnok, aki itt szóba kerül, a vezetők nem örülnek. Nem örülnek. Sőt, zavarja, idegen szól, irritálja őket az evangélium. Evangélium ugye jó hír, örömhír. Meggyógyult egy bénán született ember. Miért? Mi rosszat tett Péter és János? Miért ez az ellenségeskedés, sőt itt olvassuk, hogy nagy haragra gerjednek a vezetők? Pedig csak jó hír futja be a várost, és azt mondanánk, hogy abszolút jó hír. Mi zavarja őket? Mert nincs senki közülük és sehol, aki ilyet tett volna, aki ilyenre lenne képes, csak Jézus Krisztus. És ha figyeltétek a fogalmazást, ahogy Lukács a Szentíró leírja, Péter így beszél, hogy Jézus neve. Jézus neve maga. Hát nyilván tudjuk, hogy a neve egyébként a személyét jelenti, különösen az ókori gondolkozás szerint, de ez azt jelzi, hogy maga Jézus testileg feltámadott valójában nincs is ott, mert már mennybe ment. Elég csak rá hivatkozni a Péternek és Jánosnak, és a lábizmok és a boka, ficam és elsorvadás megszűnik, az izmok kifejlődnek, megerősödnek. Jézus neve. Na hát ilyet más ki csinált? Ki tud ilyet még letenni az asztalra? Senki. Ezt jól érzékelik ezek a vezetők, és ez rettenetesen zavarja őket, hogy csak Jézus Krisztus nevében lehet ezt végbe vinni. Csak Jézus egyedül. Ez az oka az ő irigységüknek, az ellenségeskedésnek, de mind a mai napig a keresztény üldözésnek. Jézus Krisztus kizárólagossága ma, így mondanánk. Nekünk meg ez az örömforrásunk, testvérek. Óriási a különbség, és egyre nagyobb lesz a különbség, felhívom a figyelmeteket. Hogy a Jézusban nem hívő, a hozzávalóban nem tartozó embereket egyre jobban idegesíti Jézus Krisztus kizárólagossága, minket meg egyre jobban kell, hogy vigasztaljon és bátorítson, nincsen más, ahogy Péter fogalmaz, nincsen más, csak ő egyedül. És itt látjátok, mindjárt tovább lépünk, itt nem csak testi gyógyulásról van szó, üdvösségről van szó, örök életről van szó, bűnbocsánatról van szó. Nincsen más, csak Jézus, aki ezt adhatja. Ez rettenetesen idegesíti az akkori vezetőket, és ma is irritálja az emberek egy részét, hogy nincs más megmentő, csak Jézus. Hát bocsássatok meg, hogy ilyen napi dolgot ide hozok, de példánk talán jó. Most olvastam egy nemzetközileg ismert és talán elismertnek nevezhető amerikai újságíróról, aki éppen itt járt Magyarországon, egy bizonyos Tucker Carlson, ha jól ejtem a nevét. Azt nyilatkozta, az Egyesült Államok le akarja váltani Putyint és kormányát egy olyanra, amely hasonlít a miénkre, mondja ez az amerikai, ateista, azaz Isten ellenes. Idézet vége. Így látja ő, aki egyébként megvallja, hogy ő nagy hazafi. Tehát ő nagyon szereti az Egyesült Államokat, nem is lakna sehol máshol a világon, csak ott, de ezt állítja, hogy a nagy politika most afelé megy, hogy lehetőleg mindenütt Isten ellenes, ateista kormányok kerüljenek hatalomra. Mintha tényleg zavarna a hit egyeseket. Zavarna Jézus Krisztusba vetett bizalom. Pedig nincsen más. És úgy eszembe jutott, mert közben láttam egy összeállítást, meg egy filmet Abraham Lincolnról. Tudjátok, ő a 19. század nagy elnöke volt az Egyesült Államoknak, aki a polgárháborút sikerült lezárnia, és egy egyértelmű keresztény hitvalló ember. Tehát ha megnézitek a nyilatkozatait, amik fennmaradtak, Lincoln élte a hitét, és ezért is fordult szembe például a feketék megkülönböztetésével, a rabszolgatartással. Hát a mostani dolgokat látva szegény így mondanánk, ugye, hogy forog a sírjában. Forog a sírjában Abraham Lincoln, látva a mai Egyesült Államokat. De hát ma, a 21. században, tényleg, mintha gyűlöletes lenne ez a két szó, hogy nincsen más, csak Jézus. Nincsen más. Az úgynevezett woke kultúrában, mintha utálatos lenne.
Mert ha csak Jézus van, akkor Jézus mondja meg, hogy mi helyes és helytelen, hogy mi építi az emberi társadalmat, a családot. Jézus, mint teremtő, aki ott volt a teremtésnél, ő mondja meg, ki a férfi és ki a nő, és nem én, és nem mi. És hihetetlen elánnal támadják őt, mert ösztönösen érzik, hogy ha nincsen más, csak egy üdvözítő, ha egy valaki tud megtartani vagy elveszíteni, ha egy valaki tud bevinni az üdvösségbe, akkor bajban vagyunk. Mert mi nem úgy akarunk élni, ahogy Jézus mondja. Mi nem akarjuk megadni ezt a primátust, ezt az elsőséget neki. De hát mi csendben csak megegyezünk, hogy nem is kell szavaznotok. Senkinek nem kell szavazni. Helyből az. Neki adatot minden hatalom menjen és földön, és ő amaz igaz bíró, aki majd visszajön ítélni eleveneket és holtakat, ahogy a Hiszek egyben szerte a világon elmondjuk. Gyűlöletes ez a két szó, nincsen más. Miért? Mert Jézus elsősége, egyetlensége, vezető, meghatározó szerepe zavarja azokat, akik maguk akarnak vezetők, döntőbírók, önrendelkezők lenni, testük, lelkük, népük, nemzetük, sőt, egyesek már az egész világ felett. Hát csak hadd zavarja őket, mi pedig csendben megvalljuk, nincsen más. Péter apostolnak igaza van. Jánosnak és Pálnak és sokaknak, akik erről vallanak. Olyan érdekes, hogy mit hallott például Pál apostol, milyen küldetést kapott ő annak idején, amikor ő megtért, hadd idézem szó szerint, teljesen igaz ma is. Ezt mondta neki Jézus, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Nincsen más, aki ezt elmondhatja magáról. Nincsen más, aki ilyen felhatalmazást adhatott Pálnak, vagy adhat neked, vagy nekem. Hogy szeretettel, de beszéljünk a világ sötétségéről, és az Úr Jézus világosságáról, és oda álljunk nap, mint nap, mert a magunk világosságát mindig beszennyezik a bűneink, de az ő világosságát semmi nem homályosítja el. Nincsen más, csak ő egyedül. Miért zavar még egy utolsó gondolat erről az első témakörről? Mert ha rádöbben valaki, hogy nincs más, csak Jézus egyedül, akkor kiderül, hogy nem lehetek abszolút vezető semmiben. Sem az élet vezetésemben, sem a családom vezetésében, sem a rám bízottak, ez teljesen mindegy, hogy mekkora kör, ki hol dolgozik, vagy mit csinál. Semmiben nem lehetek abszolút vezető. A megtérés éppen az, hogy átadom a vezetést annak, akihez nincs fogható. Átadom a vezetést annak, aki ehhez ért, az életemre nézve, családomra, munkámra, az országra és a nemzetre nézve. Nehogy valaki félreértse, csak nem tudom megállni, hogy a tegnapi élményt egy picit ne osszam meg veletek. Néhányan részt vehettünk a Kárpát-medencei közös református tanévnyitó ünnepségen Pápán, és utána ott egy új internátus átadására is sor került, és ott is elhangzottak ünnepi beszédek, és az egyik, hát elmondhatom, de most mondom, nem a szeméről van szó, csak az, hogy megdöbbenve, de örömmel hallgattuk, hogy Jézusról beszél ez az ember. Az országgyűlés elnöke volt, de most mindegy. Mert pápai diák volt, azért éppen ő, csak hogy értsétek. És ott hallgattuk, vagy 10 percig beszélt, hát állítom ebből legalább 6 percig. Az urat dicsérte, és arról beszélt, hogy semmit nem érnek ezek az iskolák, amiket ők támogatnak, például, vagy internátus, vagy bármi, ha az Úr Jézus Krisztust nem ismerik meg a diákok. Hálát adtam érte, és csak azt tudom mondani, hogy igaza van, nincsen más, csak Jézus egyedül. És irritálhat és idegesíthet milliókat, és dühönghetnek vezetők, meg kisemberek, és szavazhatnak ellene, és folyhatnak ma már perek azért, mert valaki megvallja a hitét, mondjuk, mint Finnországban, akkor sincs más, csak az Úr Jézus Krisztus. És az Úr Jézus Krisztus drága neve, akit segítségül hívhatsz otthon a magad csendjében, és segítségül hívhatsz a családod számára, a munkád számára, az ország, a nemzet számára, és ő az, aki segíteni tud. Tovább lépek. Kik is azok, akiket zavar Jézus elsősége? Erről beszéltünk, és most nézzük, hogy ki is ő, aki ennyire zavaró tényező az ember életében. Mert amíg meg nem térünk igazán, addig tényleg zavaró tényező. Beleszól, és az ő igéje elmondja, hogy bűneim vannak, tényleg vannak bűneim. Ez nem csak ilyen általános szent szöveg, hogy mindenki bűnös, hanem te, meg én, mi vagyunk bűnösök. Ki az, aki zavar? Ő az egyetlen fej. Az Efézus 1.22-ben azt írja az ige, hogy őt mindenek való, mindenek felett való fővé tette az egyházban. Az egyházban, az egyháznak egyetlen egy feje van, az Úr Jézus Krisztus. Ő a fej, aki vezetni tud. Ezért a reformátorok például ezt újra hangsúlyozták is, most ebben nem bonyolódnék jobban bele. Az egyháznak egyetlen feje van, az Úr Jézus Krisztus. Ezt Pál írja az Efézus 1.22-ben. És ez a fej, ahogy a fő, az első vezetni tud, ő az. Ez egy teremtési rend. Ez olyan rend, testvérek, mint hogy étel vagy ital nélkül nincs élet. Nap nélkül sincs élet. Ha nap kihunyna, mi azonnal megfagynánk. Nincs élő lény, nincs élő ember fej nélkül. Nincs egyház fej nélkül. De az a jó hír, hogy van egy, s az elég. Ő tökéletesen elég, ő tud vezetni bennünket. Őt senki sem választotta meg, senki nem szavazta meg. Ő adatott megmentőnek. És ezt a szót egy picit még kiemelném, ugye ez a úgynevezett passzívum divinum magyarul, amikor Isten cselekvésére utal ez a fajta ige, amit itt használ Péter apostol. Ő adatott, Jézus adatott, aki által üdvözülhetünk. Nincsen senki más. Isten adta, a teremtő élő hatalmas édesatyánk adta. Egyedül őt adta, hogy megmentőnk legyen. Ő adatott, hogy megváltunk legyen. Nincsen más, aki így fogant volna, nincsen más, aki így élt volna, ahogy az Úr Jézus Krisztus, ilyen hitelesen. Igen, tökéletesen, hitelesen. Hát egy, bocsássatok meg, egy ilyen durva példa jutott eszembe, mennyire nem lehet őt helyettesíteni. Most az a durva példa, hogy egy ember elveszíti a fejét, és ott hirtelen ráhelyeznek a helyére mondjuk egy csimpánz fejét. Hát nagy valószínűséggel az a csimpánz fej nem tudná helyettesíteni egyik ember fejét sem. Bocsánat a furcsa példáért. Nincsen más, csak ő. Nincs, aki így élt volna, objektíve nincsen más. A legjobb hír, hogy nincs más fő, mert ő a tökéletes. A legjobb hír, ez nekünk nem riasztó, hogy ja Istenem, hova lesz a demokrácia, hova lesz a pluralizmus, hova lesz akkor az ember jelentősége. Nem veszett el, csak tudd, hogy méltó fej vezeti az egyházat. Méltó, aki hív magához. Add át a fejedet nekem, add át a szívedet nekem. add át az érzéseidet nekem. Add át a terveidet nekem. Én majd vezetlek. Én vagyok a fő. Nincsen más. Talán érzitek, és remélem a végére egyértelművé lesz, hogy ez örömhír, igazi örömhír. Nekünk nem kell máshova mennünk, és nem kell próbálkoznunk. Mi megvalljuk bátran, bántás nélkül, hogy nem Buddha a fő, és nem Mohamed, és nem mások. És ezzel nem őket bántjuk, vagy minősítjük, csak elmondjuk, mint amikor van egy nagyon jó zár, ami tényleg nagyon profi, és ahhoz készítenek egy darab kulcsot. Az nyitja, de nincs más, amelyik kinyitja azt a zárat. Csak az az egy speciális kulcs. Nincs más üdvözítő, csak az Úr Jézus Krisztus. És én értelemben nem igaz, hogy az ókori Rómában keletkezett ez a mondás, hogy minden az út Rómába vezet. Annak megvolt az akkori történelmi és földrajzi értelme. De vallási, hitbeli szempontból nem igaz, hogy volna másik út. Pedig hát azért római birodalomban is léteztek egyéb utak, nem csak Rómába vezetők. Nincs más, csak az Úr Jézus Krisztus. Nem is adatott az ég alatt az emberek között, csak az ő neve, aki által üdvözülhetnénk. Objektíve nincs, és ez óriási hír. És röviden még arról, hogy kiket ment meg ő, az egyetlen megmentő, az egyetlen áldozat, az egyetlen, akinek az áldozatát az Atya el tudta fogadni, mert szent életet áldozott föl a szentségtelenekért, érted és értem. És ez isteni terv és rend, és ez megint nem szavazás, meg egyéni döntés kérdés, hogy tetszik vagy nem, szimpatikus-e, nem, elég pluralista-e, vagy nem. Az Úr Jézus vére az az áldozat, amely eltörli a mi bűneinket. Nagyanyám ilyenkor még azt mondta a végén, mert többször szolgált ő svábok között is azt mondták neki, hogy no, kis Esztike, ez a dolgod, schlusspass. Felismerték ezt a kifejezést, schlusspass. Hát ez azt jelenti, hogy vége, nincs tovább. Ezt kell csinálni. Ez a megoldás. És akkor a kis Esztike, az én nagyanyám, hát csinálta, mert elárvult, aztán szolgáló lány volt sokáig pesti családoknál. Schlusspass. Vége. Ennyi. De magyarul nincs más. Vidd haza a jó hírt, hogy ez a Jézus a tiéd. Fölajánlja magát neked. Ez a Jézus annyira közel jött, hogy emberré lett, pontosan tudja, mi az, ami fáj egy embernek, pontosan tudja, mi az, ami igazi örömet okoz, tudja, mi az, aminek nincs mellékhatása, azt is tudja, hogy mi mindennek van mellékhatása, azokra mind azt mondja, hogy ne csináld. Ami szívbeli, tiszta öröm, például az Isten imádata, például az Isten tiszteleten a jelenlét, ami nem arról szól, hogy egy klub vagy egy egyesület taggyűlést tart, hanem összegyűlnek emberek, akik önként szívből imádják az Istent. Imádják a főt, akit az Isten készített, az Úr Jézus Krisztust. Akiket megment, azok, akik szívből fejet hajtanak előtte, és elfogadják, amit ő mondott, hogy tudjátok, mi a bűn. A János 6:16-9:11-et érdemes ezzel elolvasni. Majd a Szentlélek eljön, mondja Jézus, és meggyőzi a világot bűn tekintetében. Mi a bűn? És akkor na, itt a nagy kérdés, na, mi a bűn? Mi a bűn? Hát most hol kezdődik tényleg a gyilkosság? Ne, ölj, ezzel kezdődik. Vagy, és meglepően csak annyit mond, tudjátok, mi a bűn? Hogy nem hisznek én bennem. Nem hiszik el, hogy én vagyok az életük feje, a családjuk feje, a munkájuk feje, az országuk, a nemzetük feje, a világ mindenség feje. Ez a bűn. Ezért fognak elkározni a jó emberek, akik magukat jó embernek tartják. Mind elkározik, aki ezt nem mondja ki. És ez igazságos, nagyon is igazságos. Mert ha jobban megnézzük, és itt jön megint a következő, amit jó lenne elfogadni Pál tanításában, hogy igaz ember, 100%-os, aki csak jót csinál, ilyen nincs. Egyszerűen nincs. Nincsen igaz ember, nincs egyetlen egy sem, nincs, aki értse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Tehát olyan, hogy csak jót tevő ember, ilyen nem létezik. De még ha lenne is, Isten csak ennyit kér. Ismerd el a fiamat, aki odaáldozta magát, érted? Ismerd el, bízd meg benne, hogy ő a te megmentőd. Ez a szó, hogy üdvösség, ez megmentést jelent. Ennyit kér az Isten, sok, egyáltalán nem sok. Teljesíthetetlen? Nem teljesíthetetlen. Csak a büszke énem, a büszke szívem nem akar meghódolni Jézus előtt. Na ez a bűn, ezért fogsz elkárhozni. Egyébként lehetsz nagyon rendes ember. És ez nem ijeszgetés, ez a tények feltárása, a bibliai kijelentés megosztása, és annak a fényében teszem én is ezt, hogy jó dolog Jézushoz tartozni. Hogy a legjobb dolog, hogy el nem cserélném az életembe semmiért és semmire azt, amikor először a szüleim bizonyságot tettek az Úr Jézus Krisztusról. Aztán elküldtek ilyen csendes étre, meg olyan ifjúsági körbe, hogy megismerjem őt, és egyszer kimondhassam, hogy Uram Jézus, tiéd vagyok, és tiéd akarok maradni mindörökre, akár élek, akár halok. Mert a hívő az, aki elfogadja, hogy aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És aki hívő, az elfogadja, amit Pál így ír a barátjának, Timóteusnak, hogy egy az Isten, és egy a közben járó is Isten és az emberek között. A Krisztus Jézus. Nincs más közben járó. Egy van, nincsen más. Isten igéje maga mondja. És Pál ír, amikor a fundamentumról beszél az 1 Korintus 3-ban, hogy mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, és az az Úr Jézus Krisztus. Összefoglalva tehát, ez nem zavaró, hanem örömteli hír. Egy üdvözítő van, de ő itt van, Kamcsatkától Kanadáig, és Dél-Afrikától a norvégok legészakibb szigetéig, ausztráloknak és braziloknak, magyaroknak és a többi nemzetnek egy üdvözítő adatot az Istentől. De ez nagyszerű hír, fordulj hozzá, bíz benne, és vald meg, ha rádöbbensz, hogy hát én azért nem igazán bíztam, inkább bíztam a magam jóságában, a magam teljesítményében, a magam származásában, a magam tetteiben, a magam imádságaiban, a magam bűnbánatában. Egyik sem üdvözítő, csak Jézus Krisztus szent neve. Mert nincsen az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, vallja Péter apostol, és valljuk mi is ma örömmel. Mert üdvösség a cél, örök élet a célja az Istennek velünk, és az, hogy odarendelve magunkat Jézushoz, az ő cselekedeteit cselekedjük. És akkor érteni fogjuk, most már ez nem fér bele a mai igehirdetésbe, hogy mindebből egy etikus élet kell, hogy következzék, még akkor is, ha csetlünk, botlunk, mint hívő emberek. De a cél az, hogy Uram Jézus, téged jelenítselek meg. Uram Jézus, te valósulj meg valamilyen kicsiben legalább az én cselekedeteimben. Amikor megbocsátásról van szó, akkor szeretnék úgy megbocsátani, ahogy te megbocsátottál nekem. Amikor jót kell tenni, úgy szeretném tenni, hogy te tetted. Valóban önzetlenül. Amikor szolgálni kell, akkor nem azért, mert emberek látják, aztán vagy elismerik, vagy nem, és ha nem ismerik el, akkor abba hagyom. Nem hagyom abba. És szolgálok úgy is, amikor nem lát senki, amikor csak otthon vagyok, és imádkozom egyenként például az itt ülőkért. Ez az én dolgom, de a tiétek is, hogy egymásért imádkozzunk. És egy sereg cselekedet következik a Krisztus követésből. Szolgálatok, jó cselekedetek, imádságok, adakozások, cselekvések. Mert jó az Úr, és örökkévaló az ő kegyelme. Mert nincsen más, de az az egyetlen egy üdvözítő bemutatkozott ebben a templomban, az elejétől fogva, 1898 óta itt ebben a templomban hangzik az evangélium. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. énekszóban feleljünk először, testvéreim, az ígére, és utána majd imádkozunk. A 223. dicséretet keressük meg az új énekeskönyvünkben. 223, a régiben 251-es, ha valakinek még csak esetleg az volna. 223-as, az első verszakát énekeljük most. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Rádai Pál híres, mély és őszinte imádsága ez. Helyünkön imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy eljössz közénk ilyenkor, amikor a nevedben összegyűlünk, és szól a te igéd. Olyan nagy ajándék ez, nem emberi teljesítmény vagy produktum, hanem a te különleges kegyelmednek következménye. Mert ha nem hallanánk az Úr Jézus Krisztusról, fogalmunk se volna, hogy nincsen másban üdvösség. Azt gondolnánk, hogy megoldjuk valahogy mi, megpróbálunk elég jók lenni, vagy segítségül hívunk olyanokat, akik nem is támadtak fel, csak valami miatt híres emberekké lettek, de olyan jó tudnunk, hogy mi nem egy híres emberben, nem is egy egyházi vezetőben bízunk, hanem benned, édesatyánk, aki kijelentetted magad az Úr Jézus Krisztusban, a fiadban, aki itt járt a földön, most pedig ott van a jobbodon, ott van teljes dicsőségében, és egy napon visszatér ítélni eleveneket és holtakat. Úr Jézus, köszönjük, hogy megszólíthatunk, ilyen közvetlenül, egyenesen. Nem kell semmiféle közbenjáró közénk, hiszen olyan mély szeretettel szeretsz minket, hogy bátran oda borulhatunk a te színed elé, mint barátunk elé, aki egyben királyunk vagy, mint pásztorunk elé, aki egyben főpapunk vagy. Egy olyan személy elé, aki mélységesen ismersz, szeretsz és megértesz bennünket. Úr Jézus, hozzád jövünk bűneinkkel. Hozzád jövünk, hogy bocsáss meg. Bocsásd meg, amikor nem benned bíztunk. Bocsásd meg, amikor nélküled jártunk. Bocsásd meg, amikor bármibe belefogtunk saját dicsőségünkre. Szeretnénk megállni, meghajolni, és hálát adni, hogy jöhetünk, és elfogadni, hogy te vagy a fő, az egyház feje, életünk feje, minden emberi közösségnek vezetője. Légy azzá itt ebben a gyülekezetben, légy azzá egyéni életünkben, légy azzá az országban, a nemzetben, sőt, könyörgünk a kontinensért, hogy újra keresztjén lehessen Európa, és könyörgünk az emberiségért, hogy minél többen megismeressenek téged, az egyedül igaz Istent. Urunk, köszönjük, hogy megváltottál, hogy a te váltságod az egyetlen és a tökéletes. A te áldozatod elégséges minden bűn eltörlésére. De azt várod, hogy hozzád jöjjünk, hogy tőled kérjünk bocsánatot, hogy rád bízzuk magunkat. Hálát adunk, Urunk, a gyülekezetért, hálát adunk az intézményeinkért, hálát adunk az elvégzett szolgálatokért, vezetőkért és beosztottakért, hálát adunk ránk bízott gyerekekért, idősekért, betegekért. Hálát adunk, Urunk, mindazért, amit tehettünk a te nevedben, és ország pirulása van amiatt, amikor nem rád nézve, és nem te érted cselekedtünk, hanem csak magunkért, másért, pénzért, elismerésért, hírért, hírnévért. Szeretnénk őszintén megalázkodni előtted, és meghódolni előtted, ahogy énekeltük Rádai Pál énekében. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Urunk, így kérünk vigaszt gyászolóink életébe. Te szólítsd meg őket, te vigasztald meg őket, ahogy csak te tudod. Te adj nekik erőt, ahogy csak te tudsz adni. Te adj nekik jövőt, aki egyedül ismered a lehetőségeket. mutasd meg nekik a te tervedet. Hozzád jövünk, hogy hordozzuk előtted betegeinket, adj erőt, gyógyulást, hiszen te tegnap és ma mindörökké ugyanaz vagy, Úr Jézus. Te ma is meg tudsz gyógyítani gyógyíthatatlan betegeket, meg tudod tenni, amit megtettél ott akkor Jeruzsálemben ezzel a sántával, ezzel a bénával. Urunk, dicsérünk és áldunk hatalmadért, magasztalunk szeretetedért, és meghódolunk előtted, mert fenséges vagy. Kérünk, Urunk, áld meg vezetőinket úgy a világban, mint az egyházban. Kérünk, könyörüljél a világon, ahol annyi háborúság van, szomszédországunkban is, és másfelé, sokfelé. Kérve kérünk, hogy te beszélj a vezetők szívével, akik ugyan legtöbben nem akarnak rád hallgatni, mégis könyörülj, hogy emberek szenvedése, halála, elvérzése befejeződhessen. Kérünk, Úr Jézus Krisztus nagy nevedért, hallgass meg, áldj meg, és maradj mindnyájunkkal. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot közösen imádkozzuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ha mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg még röviden. Amint jeleztük is, a hirdetéseink végén szeretnénk köszönetet mondani Kertész Andrea testvérünknek az itt végzett szolgálatáért, munkájáért, erre majd mindjárt sor kerül. Addig említem a közös tudnivalókat. Jövő vasárnaptól a gyermekisten tiszteletek is újra indulnak, tehát nem csak felügyeletet kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hanem az igehirdetés előtti ének alatt, tehát az igehirdetés előtti ének alatt egy-egy vezetővel, lelki munkatársal kivonulnak, és a öreg parókián részt vesznek az ő gyermekistentiszteletükön, tehát jövő vasárnaptól újraindulnak a gyermekistentiszteletek. Köszönjük a szolgálók szolgálatát, és kérjük továbbra is rá Isten gazdag áldását. Azt is említenem kell, hogy elindult a presbiter jelölés időszaka, hiszen elérkezett ennek ideje egyházunkban, minden gyülekezetben. Imádkozzunk az Isten szíve szerinti jelöltek megtalálásáért. December 31-jel a jelenlegi presbitérium megbízatása véget ér, lejár, ezért újat kell még most ősz folyamán választanunk. Jelölő az a személy lehet, aki benne van az idei választói névjegyzékben, jelölt pedig az, aki még az előző két éviben is szerepel. Tehát 2021, 22 és értelemszerűen 23. Ha valaki máshol lakott, de egyháztag volt, teljes jogú egyháztag volt, akkor arról hoz egy pársoros igazolást az adott lelkészi hivatalból. A jelölést szóban vagy írásban a választási bizottság tagjainál lehet leadni. A bizottság tagjai ABC sorrendben Bertalan Péterné, Eszenyi Balázs, Kárándi Erzsébet, Nyíri Izabella és én. Ennyi tehát a presbiter jelölési folyamatról, amelyben benne vagyunk. Jelzem, hogy délután, akik tudnak, tudják, presbiter testvérek, elmegyünk, ahol erről a választásról, a jelölésről egy zsinati tájékoztatást hallunk majd püspökladányi gyülekezetben. Indulni szeretnénk, ugye 1:45-kor legkésőbb, kérem, hogy aki tud jönni, jöjjön ide a parókiára, és így megyünk együtt püspökladányba. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy augusztus 30-án elbúcsúztunk Olá Antalné született Uzonyi Mária Magdolna testvérünktől. Hirdetjük azt is, hogy szeptember 5-én 13 órakor búcsúzunk Olá Antal testvérünktől, aki a Dorogi utca 62 szám alatt lakott, aki 82 évesen augusztus 21-én adta vissza lelkét Teremtő Urának. Ugyancsak búcsúzunk Bácsi Mária Magdolna testvérünktől, ő a Dorogi utca 91 szám alatt lakott az utóbbi időben, aki augusztus 27-én 81 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének. Az ő temetése szeptember 7-én, csütörtökön lesz 13 órakor a helyi köztemetőben. Mindhárom családért imádkoztunk, és kérjük is, hogy a gyülekezet hordozza imádságos szeretetében valamennyi gyászolót. Heti alkalmainkat említem. Szerdán a középkertben lesz bibliaóra, ugyancsak szerdán elindul a konfirmációi óra a bodaszülői iskolában. Csütörtökön itt indul a konfirmációi előkészítő 5 órától az öreg parókián, az ifi teremben. Megtartjuk utána a hit és élet bibliaórát. Pénteken elindul a fakultatív hittanóra is a Bocskai gimnáziumban délután 3-tól. Szombaton ifjúsági óra lesz 5-től, illetve szombaton egy kis küldöttséggel megyünk reggeltől Sajósenyére, az ottani református fogyatékos otthonba. Meglátogatjuk az ott élőket, szolgálókat, meghívtak bennünket. Köszöntjük a születés és névnapos testvéreinket, akik a napokban ünneplik, vagy születés, vagy névnapjukat. A Hilda, Csobán, Rozália, Róza, Viktor, Lőrinc, Zakariás, Harkány, Regina, Begónia, Mária, Adrien, Ádám és Dorottya nevűeket. Isten áldja meg és tartsa meg az ő szeretetében. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait. Isten igéje alapján a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Most pedig szeretettel felkérem azt a testvérünket, aki a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ szervezésének idei gondnoki tisztséget töltött be gyülekezetünkben, hogy itt az úrasztalánál köszöntse Kertész Andrea intézményvezető testvérünket, Karácsonyi Kislászlót, majd Rácz Gábor testvérünk imádsága is következik, és együtt fogunk áldást kérni a 134. Zsoltár 3. versével. Kérjük, hogy Andrea testvérünk, gyere ki ide, légy szíves, hogy mégis személyesebb legyen, és szeretnénk át is adni ajándékokat.
Tisztelt gyülekezet, kedves búcsúzó Kertész Andrea! Hálásak vagyunk Istennek, hogy megengedte, hogy összegyűljünk az ő nevében, neked pedig megköszönjük, hogy lehetőséget adsz számunkra, hogy elbúcsúzzunk tőled, úgy, ahogy testvérekhez illik. Lassan 15 éve, hogy találkozhattunk Andreával, én magam is, mert 2008. szeptember 17-én presbiteri határozat született a volt 4-es iskola régi épületének a megvásárlására, ahol egyébként Én egy évet, 74-75-ös tanévet taníthattam, mint pedagógus is. Majd rá egy évre, 2008 után, 2009-ben megszülettek a tervek is az átalakítás, az épület átalakítására. Az épület egyébként több éven át üresen ott állt. Ugye, és egy üresen álló épületnek az állaga az nem javul. 2011. június 8-a volt az a dátum, amikor megindulhatott az épületnek a funkcionális használata, ahol egyébként te magad is és szeretteid is akár kétkezi munkával is festettetek, berendeztetek, tehát mindent szolgálatkészen végeztetek, hogy ez az épület tényleg úgy nézzen ki, és úgy fogadja majd a rászorultakat, a rászorulókat, hogy az ékesen és szép rendben történjen. A megújulás egyébként nem maradt abba az indulással, nyílászárók cseréje, bútorok kicserélése, függönyök. Ennek olyannyira tanúi vagyunk napjainkban is, mert azóta is rendszeres beteglátogatók vagyunk a feleségemmel. Egyébként több otthonba is végezzük ezt a szolgálatot, Debrecenbe is, és hát szerényen el kell mondanom, hogy ez az épület egyik legtágasabb, legkomfortosabb. És az ott dolgozók szeretett tevékenysége nagyon otthonossá is megkönnyíti azoknak az embereknek a bentlakását, akik mégis úgy döntöttek, hogy hát ők beköltöznek. Mert azt tudjuk ugye, hogy ez egy nagyon komoly döntés minden család és minden egyén életében. Az eddigi munkádat szeretnénk elismerni, amit itt tölthettél 2011 óta, és bátorítani szeretnénk a további szakmai és családi, mint nagymamai feladatodra is, hogy ezeket is tovább tudjad végezni örömtelien, és egy igével szeretnélek köszönteni. Ez egyébként a maradóknak is, nekünk is legyen, és a jelenlévőknek is legyen bátorítás, és innen hazamenve is, ahogy hallhattuk az ige hirdetésben is, fehéren és feketén. Vagy ez vagy, vagy az vagy. Vagy Jézus mellett vagy, vagy nem vagy mellette. A rómaiakhoz írt levélben van megírva a 8. részben. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra szolgál. Így legyen. Elismerésünket, megbecsülésünket azzal is kifejezte az egyházközség vezetése is, hogy a szép kártyáján Andrea testvérnőnek már ott van egy bő havi járandóság, és ezt használjátok föl szeretettel és egészséggel. És megkérem Takács Péter jelenlegi gondnokunkat, fáradjon közelebb. És hát egy nőhöz illik egy virágcsokor is, és szeretném ezt viszont ő adná át. Jelenleg egyébként az intézményben 6 féle szolgáltatás van. A honlapjára fölmegy bárki, ott el tudja olvasni és látni.
Kedves testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, a szívünket hála tölti el. Hála tölti el, hogy olyan szolgálatban állhatunk, mint a diakónia. Hálásak vagyunk mindenkiért, aki ebben a szolgálatban ott van, aki az erejét, idejét nem kíméli. És hálásak vagyunk Andrea testvérünkért, aki ezt koordinálta, aki ezt vezette hosszú időkön át. Kérünk téged, mindenható Urunk, hogy áld meg az ő életét, az ő családjának az életét. Kérünk téged, hogy új munkahelyén is erősítsd őt, hogy valóban ott is helyt tudjon állni, ahogyan itt helyt állt mi közöttünk. Tiéd legyen mindenkor a dicsőség, a dicséret és az áldás. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük el a... Igen?
Köszönöm szépen mindenkinek, számomra ez megtiszteltetés volt, és egy jutalom, és igyekszem a jövőben is a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ jó hírét veregbíteni. Úgyhogy köszönök mindent.
Mi is hálásan köszönjük szolgálatodat, és... Kérem, kedves testvérem, hogy énekeljük el a 134. Zsoltárunknak a harmadik versét. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Fennállva énekeljük.
Köszönjük a köszöntést, köszönjük a szolgálatot, a munkát, és dicsérjük tovább a mi Urunkat, Istenünket azzal az énekkel, amit már elkezdtünk. A 223. dicséret 6., 7. és 8. verszakával zárjuk a mi Isten tiszteletünket. 223. dicséret, és mondom, 6. verszakától énekeljük. Imádlak én is téged teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet.
Imádlak én is téged teremtőmet. Look, dear.